köztörpődnek és félnek, mind a bátrak.
Egymás szavaiba kapaszkodva jobb időkre várnak,
pedig meg sem történt, és nem is gondoltunk mi arra,
hogyha egyikünk majd jobbra indul, a másikunk megy balra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az alapvető európai értékekhez való visszatérés szorgalmazzák Németország, Franciaország, Olaszország és Lengyelország püspöki konferenciájának elnökei. A Rómában közzétett közös felhívásukban hangsúlyozták, a jelenlegi világhelyzetre tekintettel az emberek nem veszíthetik szem elől Európa lelkét. Erőszak és háborúk által kettészakított és polarizált világban élünk, áll a nyilatkozatban. Ebben a helyzetben Európának újból fel kell fedeznie a lelkét, hogy megadhassa a világnak a közjóhoz való elengedhetetlen hozzájárulását. A Remény ereje című felhívást Georg Wetzing, a német püspöki konferencia elnöke, Tadeusz Vojda lengyelések, valamint Matteo Zuppi olasz és Jean-Marc Avelin francia bíboros írták alá. Egy olyan korban, amikor aláaknázták a nemzetközi rendet, a megbékélt társadalom modellje elengedhetetlen védőbástyája a szabadságnak, hangsúlyozták az egyházi vezetők. A püspökök emlékeztettek az Európai Egység alapító atyáira, Konrad Adenauerre, Nyugat-Németország első kancellárjára, Robert Schuman volt francia miniszterelnökre és Alcide de Gasperi olasz kormányfőre. Idézték a volt olasz miniszterelnököt, aki kijelentette, az egységes Európa nem a nemzetállamok, hanem az azokat elpusztító nacionalizmus ellen jött létre. A felhívás hangsúlyozta, Európának nem szabad magát elszigetelnie, és mindig késznek kell lennie a nemzeti határokon túllépő megoldásokra. Tegnap a megváltozott világrendről és az Európai Unió ebben elfoglalt helyéről szóló előadással nyitotta meg a holnapig tartó müncheni biztonsági konferenciát a német kancellár. Friedrich Merz beszédében a Guardian tudósítása szerint többször is bírálta a magyar kormányt és Orbán Viktor miniszterelnököt az uniós döntések blokkolása és moszkvai útjai miatt. Ukrajna folytatja a durva beavatkozását a közelgő magyar választásban, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök politikai alapon akadályozza a kőolajszállítás újraindítását a barátság vezetéken, noha annak műszaki akadálya nincs. Újabb kárpátaljai magyar esettel Ukrajnában, az Agnasz latinai nagyközségben élő magyar férfi 36 éves volt. Az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, már csak nem 100 olyan magyar emberről tudni, akik meghaltak a háborúban. Idén 38 milliárd dollár támogatást adnak Ukrajnának drónokra, légvédelemre és Patriot rakétákra az úgynevezett Ramstein országok, közölt az ukrán védelmi miniszter. Jövő kedden és szerdán Genfben tartják a háború lezárását célzó ukrán-orosz-amerikai tárgyalások következő fordulóját. Újabb nagy kínai technológiai cégeket, köztük az Alibabát és a BYD-t is felvette arra a listára a Pentagon, amely a kínai hadsereggel együttműködő vállalatokat tartja nyilván. A listai már több mint 130 olyan szervezetet tartalmaz, amelyeket Washington azzal vádol, segítik a kínai fegyveres erők modernizációját vagy működését. Kereskedelmi megállapodás kötött az Egyesült Államok Tajvannal. Ennek értelmében az USA-ba irányuló tajvani export nagy részét a korábbi 32 helyett 15%-os vámmal terhelik. Megjelent a magyar közlönyben a cukrászdák támogatását szolgáló rendelet. Egyebek mellett azt vállalta a kormány, hogy adómentessé válik a fogyasztáshoz köthető reprezentáció, és 4-ről 2%-ra csökken a turizmus fejlesztési hozzájárulás. Idén már csak nem 70 ezeren kérték az anyukáknak járó kedvezményeket online a NAV-nál. A Nemzetgazdasági Tárca azt közölte, tavaly mintegy 240 ezer három vagy több gyermekes anya töltötte ki az adóelőleg nyilatkozatot. Újabb 5 jelölő szervezetet vett nyilvántartásba az április 12-i országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság tegnap, így már 21 párt és 12 országos nemzetiségi önkormányzat került a nyilvántartásba. Az MSZP országos elnöksége azt javasolja a párt kongresszusának, hogy a szocialisták ne indítsanak országos listát és jelölteket az idei választáson. A kormányváltás érdekében minden körzetben a legesélyesebb ellenzéki indulót kell támogatniuk, 4 egyéni jelölt kivételével. Ez szerepel a tervezetükben. Első fokon 7 év fegyházra ítélte a bíróság Ceglédi Csabát költségvetési csalás és bűnszervezet működtetése miatt. A politikus feltételesen sem bocsátható szabadlábra. Az ítélet még nem jogerős, az ügy várhatóan másodfokon folytatódik. Eltűntként keresi a rendőrség Pesti László dokumentumfilmest, a Pesti Fekete Doboz alapítóját. A körözést az első kerületi rendőrkapitányság rendelt el. Az eltűnés dátumának február 9-ét hétfőt adták meg. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég vastagodó fátyolfelhőkkel, de csapadék nem várható, a szél estére megélénkülhet. A csúcshőmérséklet általában 10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége lesz Szibig Marianna Ágnes, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség tagja. Szó lesz a hivatás ébredésről, közösségi életről, szegényekről és cigánypasztorációról, és kiderül az is, hogy Pünköst környékén Debrecenben folytatódik missziója. Tartsanak velünk, érdemes!
Thank you.
Ágnes nővér, sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, megbeszéltük, hogy tegeződhetünk, úgyhogy szervusz Isten hozott téged.
Szervusz, örömmel jöttem.
A Szent Ferenc kisnővérei tagja vagy. Mikor is találkoztál ezzel a renddel először, és miért pont ezt választottad?
Jó, a közepén kezdünk ezzel a kérdéssel. 93-ban léptem be a közösségbe, és 1991-ben ismertem meg a közösséget. Talán azt jó tudni ehhez, hogy mi egy új alapítású közösség vagyunk. 1990-ben kaptunk hivatalos egyházi jóváhagyást, és egy magyar alapítású közösség, tehát az alapítónőnk a Szőlősi Júlia nővér, aki a keresztes nővérek közösségének a tagja, ő a mi alapítunk, ő még most is él Grazban, már idős. Szóval, hogy ő alapította meg a közösséget, és a Gurki püspök volt a védnökünk, már akkor még az alapító nem félt attól, hogy még itt a rendszerváltás nagyon, hogy is mondjam, friss volt, és hogy nem fogják esetleg megkurcolni a nővéreket, vagy a fiatalokat, akik ugye a közösséghez csatlakoztak már akkor. Szóval én 91-ben ismertem meg a közösséget. Pasaréten akkor a ferences elsőrendi testvérektől kaptak két lakást, amiben ideglenesen élt a közösség, és kerestek egy befogadó püspököt, akinek a területén letelepedhet a közösség. És hát több egyházmegyében járt az alapító, és aztán a Seregély István egri püspök volt az, akit választott a közösség, vagyis aki nyitott volt a befogadásra is, de hogy azért is választotta aztán az alapító meg a közösség az egri főegyházmegyét, mert ő volt az első püspök, aki nem azzal kezdte, hogy milyen intézményeket vegyünk át, és mit csináljunk, hanem azt mondta, hogy hát fiatal közösség, a nővérek telepedjenek le, ehhez ad egy megüresedett plébániát, képződjenek, imádkozzanak, és akkor amennyi belefér, annyi pasztorális tevékenységet folytassanak. Úgyhogy ez a közösség kezdetén nagyon fontos volt nekünk. Úgyhogy én akkor még a Pető András nevelőképzés nevelőintézet hallgatója voltam, másodéves hallgatója, amikor megismertem a közösséget, és ez egy nagyon különös találkozás volt, mert én akkor már hitoktattam is, így a főiskola mellett, és vettem egy olyan füzetet, aminek az volt a cím, hogy szertartástan a hitoktatáshoz, és abban benne volt az akkor induló és újrainduló magyarországi szerzetes közösségek neve és elérhetősége. És akkor megláttam ezt ott, hogy Szent Ferenc kisnővérei, és az, hogy ferences és kicsi, ez a két szó így nagyon megragadott engem. Szent Ferenc élete példája az nagyon vonzó volt nekem, különösen a szegénysége és a szegényekkel való kapcsolata miatt, vagy engem elsősorban az érintett meg, és az, hogy kicsi, az pedig azért tetszett, hogy így nem az erő pozíciójából közeledni, hanem hogy így valahogy egyenrangúként, vagy a minden teremtmény iránti tisztelettel. Szóval, hogy ezek így fontosak voltak, és akkor írtam a közösségnek egy levelet, ami sokat keringett a válasz, és aznap érkezett meg a kollégiumba, amikor a meghívás szólt, hogy aznap elmehetek. Éppen a táskámból lapult egy nyuszi, mert a húsvéti időben voltunk, és a gyerekeknek tartotta a foglalkozást, és akkor ahhoz vittem egy élő nyuszit, mert szüleim nyulat tenyésztettek. Budapest külkerületében laktunk. Úgyhogy beállítottam a nyuszival a táskámban, és ott láttam 9 vagy 10 talán habitusban lévő nővért, az is nagyon megérintett, mert hát akkor még azért Magyarországon nem nagyon lehetett habitusban látni nővéreket, és akkor leültettek egy ilyen nagy kerek asztalhoz, és kérdezték, hogy miért vagyok itt, akkor beszéltem kicsit a hivatásomról, és aztán beléptünk egy szobába, ami kápolnaként működött, és kinyitotta a tabernákulumot, az előjáró, és akkor ott leborult mindenki, tehát ugye a földig borultunk, és akkor azt érezte, hogy most így hazajöttem, vagy. És akkor aztán még ugye 2 év eltelt, amíg befejeztem a főiskolát, meg akkor még a aktuális dilemmáimmal leszámoltam, például a barátommal, aki éppen volt. Már így jó értelemben a leszámolást.
Volt olyan pont, amikor érezted az Isten hívó szavát, vagy pedig ez egy folyamat volt?
Mind a kettő. Mind a kettő. Amire legelőször emlékszem, az körülbelül 8 éves lehettem, és hát akkor ugye a tévé híradót néztünk, és a Teréz anya nővéreiről volt egy bejátszás, ugye akkor se lehetett egyáltalán szinte szerzeteseket látni így. De akkor egy ilyen háborús helyzetben, amikor éppen nem tudom, gyerekeket menekítettek ott a nővérek, és akkor fölálltam, és mondtam, hogy én olyan leszek. És ez volt talán így az első. Nekem az apai nagymamám, akivel együtt laktunk, ő a háború előtt ugye nővér szeretett volna lenni, és be is lépett a vincés nővérek kongregációjába, csak amikor kitört a háború, ő még növendék volt, és akkor ugye hazaküldtek mindenkit, aki még nem volt fogadalmas, és akkor ő utána később férjhez ment, és de hogy ő mesélt nekem erről, hogy van ilyen élet, meg hivatás, meg arról, hogy ott mi történik. Úgyhogy én úgy nőttem fel, hogy így előttem ez világos volt, hogy én akkor vagy édesanyja leszek, vagy szerzetes nővér is. És akkor e között a kettő között lehet választani. Aztán több megerősítést is kaptam így az Istentől, és az utolsó ilyen nagyon markáns az volt, akkor már ismertem a közösséget, és már így vágyam is volt, hogy oda belépjek, de hogy ez biztos-e, hogy ez az Isten akarata, azt úgy kerestem, és akkor azt kértem Istentől, hogyha meg tud valósulni ebben a közösségben mindaz, amit ő szeretne az én életemben, akkor engedje, hogy ide jöjjek. És akkor egyszerűen volt bennem egy bizonyosság, hogy most válaszol. És akkor kinyitottam a Bibliát, és arra a mondatra találtam, hogy ne féljetek, könyörgésed meghallgatásra talált. És akkor ez úgy nekem elég volt. És hogy ez azért zseniális, így a Szentlélek részéről szerintem, mert hogy ebben bent foglaltam van egy ígéret. Hogy akkor én jöhetek ide, és hogy itt meg fog valósulni mindaz, amire az Isten vágyik az én életemmel kapcsolatban. És aztán ilyen nagyon markánsan kaptam még egy megerősítést, abban az időben még az volt a rend, hogy aki be akart lépni, akkor az egy hetet előtte eltöltött a szerzetes közösségben. És akkor hát a szüleim nagyon nem értették ezt, és nagyon ellenezték, és a apukámnak volt egy ilyen nyomós érve, vagy akkor nekem nyomósnak tűnő. Van egy testvérem, egy öcsém, aki 9 évvel fiatalabb, mint én, és neki nagyon nehezen ment a tanulás. És hogy mivel én ugye pedagógiai főiskolát végeztem, hát mindig én segítettem neki a pótvizsgáknál, meg mindenhol, és akkor... Ő akkor volt 8-os, és akkor azt mondta az apukám, hogy hát én milyen önző vagyok, hogy most így elmegyek, ebből az öcsémből nem lesz semmi, mert nem fogja tudni elvégezni az iskolát. És akkor én ott dilemmáztam ezen a héten, hogy hát már hogy egy év múlva is elmehetek, ha még mindig azt akarom, legalább kipróbálom magam, mert akkor végeztem ugye konduktorként, hát az egy jó szakma, akkor legalább világot látok, hogy nem tudom. De hogy ez az egy érv, hogy azért az öcsémmel mi lesz, ez úgy nagyon foglalkoztatott engem, és amikor ebben az egy hétben ott voltam, akkor volt egy pont, amikor hát úgy láttam, hogy akkor hát én akkor mégiscsak hazamegyek, aztán majd hát nyilván egy év múlva is jöhetek, ha úgy van, és akkor tényleg segítek a tesómnak, hogy még a 8-at el tudjuk végezni. És akkor mentem, ahogy ez így megfogalmazódott bennem, akkor mentem a szentmisére, és a szentmisében az volt az evangélium, hogy aki jobban szereti apját, anyját, fivérét, nővérét, mint engem, az nem méltó hozzám. És akkor ez úgy nagyon szíven ütött, és mondom, Jézus, álljon meg a menet, ezt azért nem, ezt nem szeretném. Hanem akkor mondtam, hogy most akkor itt bizonytalan vagyok, hogy vajon akkor mi a nagyobb szeretet, meg mit akarsz, és hogy akkor adj még egy jelet. És akkor másnap Keresztelő János születésének előestéje volt, átmentünk szintén a liturgiára, a templomba, a diakonus vezette a liturgiát, felolvasta az evangéliumot, ami ugye a Keresztelő Szent János születésének híruladása volt, amiben benne van ez a mondat, hogy ne féljetek, könyörgésed meghallgatásra talált, mert ezt ugye Zakariásnak mondja az angyal, amikor megjelenik neki a templomban. És akkor felolvasta az evangéliumot, utána mit sem tudva semmiről, becsukta a könyvet, rám nézett, és megismételt ezt a mondatot, hogy ne féljetek, könyörgésed meghallgatásra talált, mert erről akart beszélni. És akkor mondtam Jézusnak, hogy oké, akkor most értem, hogy mit szeretnél, és akkor jövök. És onnantól kezdve a testvérem sosem bukott meg, elvégezte a középiskolát, aztán leérettségezett, most jelenleg kint dolgozik Svédországban. Szóval, hogy hát ha valamit elhagyunk, akkor az Isten gondoskodik azokról is, akiket úgymond elhagytunk idézőjelben, vagy akiktől távolságot vettünk. Szóval valahogyan így.
Most zenélünk egy kicsit, utána beszélgetünk még a közösségről, és arról is, hogy könyörgésed meghallgatásra talált, ugyanis a szegényekkel foglalkozol hétről hétre. Erről a zene után lesz szó. Ebig Marianna Ágnes nővérrel, a Szent Ferenc kis nővérei közösség tagjával beszélgetünk. Hány fős a közösség? Mekkora a közösség?
Nem nagy, jelenleg 18-an vagyunk növendékekkel, mindenkivel együtt.
Mivel töltitek a hétköznapokat? Hogyan is néz ki egy átlagos nap? Mesélj!
Hát a mi karizmánkat úgy fogalmaztuk meg, hogy a szemlélődésből és a testvériség megéléséből fakadó evangelizáció. Tehát kifelé az evangélium hirdetése, és nálunk nincs egy ilyen egységes szolgálat, hogy mondjuk mindenki beteget ápol vagy tanít, hanem úgy fogalmazzanak az írásaink, hogy az emberekkel való közvetlen kapcsolatban lehetőleg a végzettségünk képességeink szerint hirdetjük az evangéliumot sokféle módon. Nyilván a szemlélődés, mint ima, mint Istennel való kapcsolat ápolása, az benne van a napi rendünkben, 3 imaórát mondunk közösen a napban, illetve van mindenkinek egy óra személyes ima ideje, amit tölthet az oltári szentség előtt, vagy más formában, illetve szentmisén veszünk részt, ami a napnak a csúcsa és forrása, meg az életünknek. Amellett ajánlott a rózsafüzér imádkozása, vagy hát különböző egyéni imák végezhetők. De ami közös, az így a zsolozsma végzés, a szentmise, illetve a személyes ima, illetve egy héten egyszer van egy közös szentségimádásunk a helyi közösséggel, havonta egyszer pedig van egy nővérnapunk, amikor az egész közösség így összejön, és akkor valamilyen rekollekciós, vagy egyszerűen ilyen oldottabb, játékos találkozás, osztozás történik. Két hetente van közösségi beszélgetés, amikor így osztozunk egymással az imádságról, az igével való kapcsolatunkról, vagy tapasztalatainkról, illetve hát megbeszéljük a gyakorlati kérdéseket a szolgálatainkkal kapcsolatban. Nagyon különbözőek a szolgálataink. Van köztünk, aki idős otthonban, illetve hospice-ban teljesít szolgálatot. Van nővérünk, aki, hát most éppen nem, de korábban a megyei kórházban végzett lelki gondozói szolgálatot. Van nővérünk, aki mesedrámát, illetve családterápiát folytat. Aztán van egy Arlóban, van egy alapítványunk, az Elfogadlak Alapítvány, aminek a keretében ugye ilyen cigánypasztorációs munkát végzünk, gyerekekkel, családokkal, fiatalokkal foglalkozunk, én is évekig laktam ott is, és vettem ebben részt. Aztán van Bükszentkereszten, van egy lelki gyakorlatos házunk, ahol lelki gyakorlatozókat fogadunk, kísérünk, mi magunk is tartunk lelki gyakorlatokat. Most jelenleg két nővérünk vezeti azt a házat, ők maguk is, de más nővérek is, akiknek erre van, hogy mondjam, képesítése, vagy tapasztalata, mi magunk is kísérünk lelki gyakorlatokat, én is szoktam. Illetve a falupasztorációs tevékenységünk is van minden helyszínen, ahol nyilván városban ez egy kicsit más, itt Miskolcon, de Arlóban, illetve Bükszentkereszten is. Arlóban a Anna nővérünk, aki a legidősebb tagja a közösségnek, ő az idősek lelki gondozásával foglalkozik, áldoztatás első pénteken, látogatás az időseknek. Bükszentkereszten van egy nővérünk, Veronika nővér, ő a helyi pasztorációt, imacsoportokat vezet, szentségi felkészítésben vesz részt ott a ottani atyával együttműködve. Van egy testvérközösségünk, Szent Ferenc kis testvérei, akik ugye Miskolc-Vasgyárban élnek, Bükszentkereszten a Ferenc testvér a plébános, és akkor vele való együttműködésben így dolgozunk. Aztán Miskolcon van nővérünk, aki a jezsuita gimnáziumban a lelkészségen dolgozik. Van egy nővérünk, aki a lelki gyakorlatos házban már, ő majd oda fog nem sokára költözni, illetve hát most egy nagy lépés előtt állunk, mert Debrecenben alapítunk egy új házat, és oda fogunk majd négyen költözni, majd pünkös tájéká.
Akkor ez elég, nem is olyan sokára terve.
Igen.
Akkor elő van készítve.
Igen. Most még egy kis felújítási munka folyik az épületben, ahová majd költözünk, de már Püspök atya meghívására, ottani Palánki Ferenc Püspök atya meghívására megyünk oda, és
te akkor is ott
is. Én jelenleg Jukóbányán dolgozom a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak a közösségi házában, Jukóvölgyi közösségi házában, és ott annak a tanodájában. És jelenleg főleg fiatalokkal, kamasz, illetve fiatal felnőtt roma fiatalokkal foglalkozom, akiknek a közösségének, a Jukóvölgyi fiatalok közösségének, Facebookon meg lehet nézni, van egy oldaluk, vagyok a koordinátora. Ez alapvetően egy önkéntes közösség, ahol a helyi fiatalokkal tervezünk meg programokat, önkéntes munkákat, illetve részt veszünk olyan tevékenységekben, amivel a helyi, hogy mondjam, szegregátumnak a helyzetén javítani lehet. Ez jelent hulladékgyűjtést, jelent az Adni a Máltai Szeretett Szolgálat Adni Öröm akciójában kapunk mi is mindig egy boltot az Avason, ahol mi gyűjtjük az élelmiszert, ugye a rászorulók javára. Gyűjtünk gyógynövényeket helyben, készítünk termékeket, ezekből gyógyteákat, illetve készítünk még levendulapárnát, van egy kis levendulásunk, amit a fiatalokkal gondozunk, készítünk rózsafüzéreket, mi viaszos kendőket, és akkor ezeket így jótékonysági vására szoktuk elvinni, és akkor ott felkínálni, és akkor mindig meghatározunk valami célt. Legutóbbi jótékonysági vásár egyik célja az volt, hogy a kisebb gyerekeket ugye el tudjuk vinni táborozni. Ez meg is valósult, és akkor egy háromnapos tábort vezettek a fiatalok már teljes egészében az ő szervezésükben, a a kicsiknek.
Nem semmi. Mondjuk el a hallgatóinknak, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Jukóbánya, mit érdemes tudni róla, egy szegregátum. A Miskolc egyik legszegényebb, mondhatjuk így.
Így van, az ország egyik legnagyobb szegregátuma. Hát különböző adatok vannak arról, hogy a lakossága mennyi. Szerintem körülbelül 4000 fő az, ami már hát elég nagy a kibejárkálás. Szóval, hogy azért ez egy nagyobb terület. Hát nagy ott a szegénység, úgyhogy is mondjam, kevés fejlesztés. Ugye külkerületnek számít, tehát nem nagyon jut el oda jelentősebb fejlesztési tevékenység. Egy buszjárat van, a 16-os busz, ami a nap nagy részében óránként közlekedik. Gyakorlatilag a főút az egyetlen, ami egy normálisabb minőségű út, az összes többi az földút, vagy szinte az összes többi földút, ahol nyakik sár van például egy ilyen időben, tehát mire egy gyerek mondjuk lejut a hegyről a busz megállóig, mondjuk egy iskola időben, addigra lehet, hogy csuron víz, vagy nem is tudom. Szóval, hogy legalább a 60%-ában az ingatlanoknak nincsen bevezetett víz, sokszor egy-két kilométerre lévő útra kell járni vízért. Ezek a házak, amiben az emberek élnek, általában nem tartós lakhatásra tervezett házok, hanem a korábbi, ugye Jukóbányán egy bánya működött, egy szénbánya, az 2004-ben zárt be Magyarországon utolsóként, mint működő szénbánya, és akkor abban az időben ez egy ilyen kertvárosi rész volt, ahol azért elég, hogy mondjam, jelentős összegekért lehetett ingatlanokat kapni, és főleg az ott dolgozó bányászoknak, illetve itt a Miskolcon nehéziparban dolgozóknak a hétvégi házai voltak ott, ahol termesztettek egy kis gyümölcsöt, zöldséget. Voltak helyben lakók is, de viszonylag kevés, és akkor ugye a bánya bezárása után hát a képzettebb munkaerők azok általában elkerültek onnan, máshol igyekeztek munkát vállalni, illetve aztán, amikor a stadion épült, akkor ott ugye ledózerolták a putrikat, és akkor nagyon sokan kiköltöztek oda. Szóval, hogy elég sok faház van, ilyenkor télen például elég sok tűzeset van, mert nem megfelelőek a fűtőberendezések, vagy a házaknak az állaga. Nagyon nagy probléma azért a jelentős hulladék kérdése is, tehát még az sincs teljesen jól megoldva, hogy a hulladékszállítással ugye a területtisztaságát biztosítani lehessen. Gyakorlatilag egyetlen bolt van, az is most egy éve talán működik, egy magánbolt, egy közösségi ház mellett, egy magánháznak az alaksorában, vagy földszintje. De azon kívül ott Jukóban nincsen semmi, tehát semmilyen intézmény, sem bolt, sem iskola, sem óvoda, sem semmi, tehát hogy be kell járnia. Kell hozni a gyerekeket ezek közül, a körülmények közül, és nagyon sok gyermek van.
Mivel foglalkoznak az ott lakók? Dolgoznak általában?
Igen, igyekeznek dolgozni, tehát aki tud, az igyekszik. Van, aki közmunkaprogramban tud csak elhelyezkedni, van, aki nem, de hát azért nagyon sokan vannak, akik nem kapnak munkát, vagy az egészségállapotuk miatt. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, aki mondjuk ilyen körülmények között nő fel, mint mondjuk Jukóba, annak már 20-25 éves korában egy csomó betegsége van. És lehet, hogy 40 éves korára már nem tud semmilyen munkát végezni, mert olyan az egészségi állapota. Nagyon gyakori az is, hogy valakinek nem volt bejelentett munkája évekig, és akkor gyakorlatilag alig valami, vagy szinte semmi jövedelemmel nem rendelkezik. Szóval, hogy azért az utóbbi években szerintem javult a helyzet már, mint munkavállalás céljából az operátori tevékenységekre, tehát a nagyobb üzemek, Bosch, meg hasonlók, vagy csokigyár, vagy műanyaggyár, ezekben így szoktak dolgozni, vagy többen járnak, például a MÁV-hoz, ugye a vonattakarításban dolgoznak. Én a fiatalok között azt látom, hogy nagyon nehezen tudnak a szakmájukban elhelyezkedni. Tehát az én csoportomban jelenleg 24 fiatal tartozik, van, aki még középiskolában jár, de közülük, aki már nem jár középiskolába, annak mindegyiknek van legalább egy szakmája. De hogy egyik sem dolgozik a szakmájában. És nem azért, mert nem akar, hanem mert vagy mert azt mondják neki, hogy nincs tapasztalata, vagy mert volt már olyan is, aki az, már majdnem felvettek heggesztő munkára, utána megkérdezték, hol lakik, mondta, hogy Jukóban, és akkor mondtak, hogy akkor köszönjük, nem kérjük. Tehát, hogy azért nincs könnyű dolguk, de nagyon oszlatnám, ha tudom azt az előítéletet, hogy a cigányok nem szeretnek dolgozni, mert tehát nekem az a tapasztalatom a fiataljaim között is, hogy még amelyik középiskolában jár, mindegyik mellette megy diák munkára. És azért nézzük meg, hogy átlagosan egy fiatal mennyire megy diák munkára mondjuk egy középiskolán.
Mennyire befogadó a közösség? Könnyen befogadtak téged?
Igen.
Igen?
Igen. Hát nyilván ez az is hozzátartozik, hogy én már kb. 30 éve ezen a területen dolgozom. Én valahogy Istentől ajándékba kaptam a cigány embereket. És hogy az így alapvetően a cigány ember az egyházi személy iránt tisztelettel van. Ezt én mindenhol ezt tapasztaltam. Van egy alapvető tisztelet, nyilván ott is van, aki link, meg részeg, és akkor beszókál, vagy nem tudom, ahogy ők mondják, de hát ezt le lehet állítani. Tehát sosem támadtak meg, sosem raboltak ki az utcán, vagy sosem próbáltak semmilyen erőszakos dolgot tenni velem kapcsolatban.
Tisztelnek, és a gyerekek is, tehát a fiatalok is tisztelnek téged?
Igen. Na. Azt hiszem, szeretjük egymást. Inkább ezt mondanám most már itt. Hát 5 éve, én ugye 5. éve dolgozom itt, Jukóban, és akkor körülbelül 4 évvel ezelőtt vettem át ennek a csoportnak a koordinálását, már megvolt a csoport, és hát nagyon sokat fejlődtünk így együtt, nagyon sok táborban voltunk. Nekem a pedagógiai munkámban, a szegregátumokban az egyik legfontosabb pedagógiai eszközöm a tábor, mert akkor egy kicsit kimozdulhatunk abból a valóságból, együtt vagyunk éjjel-nappal, és akkor ott sokkal több mindent közvetlenül át lehet adni, akár a tisztasági tisztálkodás, nem tudom, nevelés, bármi, konfliktuskezelés, szóval bármi terén, hogy hogyan tanuljunk együttműködni. Szerintem a fiataljaim szédületesen jók. Tehát ahogy dolgoznak a kisebbekkel, ahogy tábort vezetnek, ahogy részt vesznek egy-egy program. Nekem mondok egy ilyet, ami engem nagyon megrendített, hogy most már évek óta csinálják az ajándékdoboz akciót, tehát hogy valahonnét kapunk ugye karácsonyra cipős dobozokat, és akkor a fiatalok összegyűjtik, hogy kik azok a gyerekek, családok, akik a közösségi házban nem járnak, tehát hogy nem a tanoda, nem a gyerekház, biztos kezdve egy gyerekházunk is van ott a Mátai Szeretett Szolgálatnál, tehát hogy egyik intézményhez sem tartoznak, mert akik az intézményhez tartoznak, azok onnan karácsonykor kapnak ajándékot, de hogy kik azok, akik sehonnan nem kapnak, a legszegényebbek, és akkor összeírják őket, és egybehívják, és kiosztják, És miközben egy-két fiatal úgy megy haza, hogy nem, hogy karácsonyi vacsora, de lehet, hogy még nem tudom, mi villany sincs, amivel világítani lehet, meg lehet, hogy éppen tüzelő sincs annyi, amiből jó meleg szobát lehet varázsolni, és hogy akkor nem nyúlják le, nem maguknak viszik haza, nem, hanem, és akkor Sugár Zoltán mesélik, hogy milyen csodálatos volt látni az örömet a gyerekek arcán, amikor ők kiosztották az ajándékot. Szerintem ebben a munkában ez egy nagyon fontos hozzáállás, hogy ők egy önkéntes közösség, amiben alapvetően nem azzal kezdünk el foglalkozni, amikor valaki oda belép, hogy neked mint nincs, mi a hiányod, miből akarsz megbukni, hanem azzal kezdünk el foglalkozni, hogy mit van, mit tudsz beadni a közösbe, milyen ötleteid vannak, és azokat hogy valósíthatjuk meg együtt, és miközben együtt megvalósítunk projekteket, akkor úgy idézőjelben mellesleg azzal is foglalkozunk, hogy akkor az élethelyzeteden hogyan tudunk javítani, hogy tudunk neked egy kis ösztöndíjat keríteni, hogy kísérni, hogy az iskolából ne essél ki, hogyha nincsen éppen lakhatásod, akkor azt, hogy szóval, hogy közben orvosoljuk a problémákat, de nem a probléma van a fókuszban, hanem azok az erőforrások, amik bennük vannak. És akkor ettől megtanulják látni a saját erőforrásaikat, és ez gyönyörű.
Milyen az Isten kapcsolatuk? Tehát vallásos emberek laknak arrafelé, tehát akik hozzátok járnak, azok hisznek Istenben, hogy gyakorolják a vallásukat?
Hívő. Hát én még hitetlen cigány emberrel nem találkoztam. Tehát aki azt mondta volna, hogy ő nem hisz Istenben, vagy biztos van ilyen, de én még nem találkoztam vele. Alapvetően hívők. Ritka az, amikor valaki azzal a rendszerességgel, vagy azon a módon gyakorolja a vallását, ahogyan, nem tudom, többségi társadalom, vagy ahogyan, vagy mondjuk minden vasárnap egy templomba, vagy ilyen is már van. Alapvetően imádkozó emberek, tehát olyanok, akiknek van Istennel kapcsolatuk. Mi a fiatalokkal minden alkalmat kétszer találkozunk egy héten, amikor ezeket a önkéntes projekteket előkészítjük, illetve valamilyen témán dolgozunk, amit a fiatalok választanak. Választottak már ilyet, hogy kommunikáció, hogy nem tudom, konfliktuskezelés, az, hogy dolgozunk ilyesmiken, illetve a projekteket készítjük elő. Tehát ennek egyszer találkozunk, és minden alkalmat azzal kezdünk, hogy van egy hálakör, amiben ez is ugye a szemlélet része, hogy nem arra figyelünk, amink nincs, hanem hogy mi az, amink van, miért lehetünk hálások, mit kaptunk ma, és mindig felolvasok előtte egy rövid részletet a Bibliából, akkor van, amikor arról beszélgetünk egy kicsit, ha van kérdés, hogy szóval, hogy így hangozik az ige is, lehet valamit kérni is Istentől hangosan, meg csöndesen is, hogyha nem olyan. Szóval, hogy minden alkalmat azért oda teszünk így Isten elé is.
Mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami nektek segítség lehet? A műsorunkat használjuk ki arra, hogyha hallgatóink tudnak, hogyan segítsenek az imán túl.
Ott konkrét a Jukóvölgyben? Bármiféle adománnyal lehet segíteni. Gyerek ruha, gyerek cipő például az mindig aktuális. Tanodában játék, vagy olyan fejlesztő játék, vagy olyan taneszköz, amit a gyerekekkel használni tudunk, az is mindig jól jön. Biztos kezd egy gyerekházba, ott 0 és 3 éves kor közötti gyermekekkel jönnek az anyukák, ott bármi, ami a bébiknek szükséges, babakocsi például, az nagy kincs nálunk, már gyakran az anyukák ugye a vizet is a babakocsival hordják a kútra. Szóval, hogy ilyen tárgyi dolgokkal is lehet segíteni, de hogy én arra tudnék biztatni mindenkit, hogy jöjjön oda, hogy nézze meg, mert hogy a legnagyobb segítség az, amikor így személyesen oda tudunk lépni valakihez. És akkor ott helyben kialakul, hogy hogyan lehet, de vannak, akik például ösztöndíjjal segítenek egy-egy fiatalnak nálunk, vagy vannak, akik önkéntes munkára lejönnek, hogy valamilyen, nem tudom, egy-két nap alatt megvalósítható önkéntes munkára oda jött például férfi csoport, mondjuk Veresegyházról, és akkor kialakítottuk a gyógynövényszárító padlást, mondjuk a mosodának a padlásán. Szóval, hogy nagyon sok lehetőség van így Két hetente van amúgy Szent Mise a közösségi házban, amit Ferenc testvér tart, és köztes heteken pedig Teréz anya nővérei imádságot vezetnek az ottaniaknak, tehát ugye a hídgyakorlásra is van lehetőség, és hát itt Jukóban még ilyen nem volt, de az előző helyemen Arlóban ott volt már olyan is, hogy Veresegyházi közösségből lejöttek néhányan, és akkor így személyesen megismerkedtek családokkal, és akkor kialakult keresztszülői kapcsolat, vagy felnőttek bérmálkozás, akkor bérmaszülői kapcsolat alakult ki a családdal, akkor nyaraltak együtt a család nyaralójában. Szóval, hogy én azt értettem meg, és ezt most nem olyan régen értettem meg, hogy egyrészt azt, hogy a kereszténységünknek egy nagyon-nagyon fontos ismérve az, hogy mit kezdünk a szegényekkel, a gyengékkel, a kicsikkel, a semminek látszókkal, mert hogy őket választotta ki az Isten, hogy megszégyenítse azokat, akik a világ szemében bölcsek, azt mondja az ige. Tehát, hogy egyrészt a kereszténységünk hitelességének egy mértéke, hogy mit teszünk ezekkel az emberekkel, de ugye én sokáig azt hittem, hogy akkor én megyek, és akkor hirdetem az evangéliumot, és ez a dolgom közöttük, és ez egyrészt igaz is, de most abban arra jöttem rá, hogy a szegények küldetése az, hogy nekem hirdessék az evangéliumot. Tehát amikor én a szegénnyel találkozom, akkor ez a találkozás lehetővé teszi számomra, hogy Jézust magát érintsem egészen közelről, hogy lehetővé teszi számomra, hogy a szívem változzon, és ingyenesebben tudjak szeretni, mert az jobban hasonlít Jézus szeretetére.
Szibig Marianna Ágnes nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával beszélgetek. Számodra mi a siker? Hogy neveznéd, vagy mit neveznél az eddigi hivatásodban, vagy ezzel kapcsolatos hivatásodban sikernek, tehát a szegényekkel kapcsolatos munkádban?
Egy konkrét példa jut eszembe most így először, ami talán jól megvilágítja ezt, hogy itt Jukóban történt, egy asszony jött hozzá, már néhány éve volt, akinek a kezét elvágta a fűrészgép. Szóval, hogy a fűrésztelepen dolgozott, és a jobb kezét levágta a fűrészgép. Ez az asszony nagyon sok mindenen keresztül ment, van 9 gyermeke, és igyekezett őket nevelni becsülettel. És akkor jött hozzám a baleset után a felkötött kezével, és teljesen kétségbe esett volt, és hogy most akkor vége az életének, mert most már keze sincs. És akkor ott álltam, és fogalmam sem volt, hogy segítsek, vagy hogy itt most mit lehet mondani, vagy tenni, vagy tényleg olyan kilátástalannak tűnt így emberileg sok minden miatt a helyzet. És akkor mondtam, hogy nem tudok most megoldást, de ha megengedi, akkor imádkozok egyet, vagy imádkozunk együtt egy kicsit, és akkor kézbe vettem azt a összetört kezet, és akkor az volt a tapasztalatom, hogy ez most Jézus keze. Az értünk átszúrt, összetört keze. És hogy nekem ez az asszony lehetővé teszi, hogy megérintsem a megváltónak az értünk átszúrt kezét, de hogy miközben én megérintem, valahogy ő is kapcsolatba kerül az Isten kegyelmével és megtartó erejével. És akkor ott nem, de ez ott volt a kapunál, az udvaron, és akkor 2 nap múlva jött az asszony, hogy hát, de hogy van vége az életemnek, hát még ott van a 3 kiskorú gyerekem, azt még fel kell nevelni, hát eddig is volt valahogy, majd most is lesz valahogy, majd megküzdünk vele. Tehát, hogy egészen átfordult a depressziója, a kilátástalansága, és hát a valamit én biztos nem tudok elérni. Néhány napon belül az ez, de hogy a kegyelem el tudja érni. Tehát, hogy a legnagyobb siker az, amikor együtt találkozunk a minket végtelenül szerető Istennel, és minden nehézségünket, ami van, valahogy az ő értünk átszúrt kezébe oda tudjuk rakni.
Debrecenbe szólít a hivatásod hamarosan, Pünköst környékén. Ott mi lesz a feladat? Tudod már, hogy milyen dolgok, milyen feladatok várnak rád?
Hát pontosan még nem tudom. Püspök atya ott is, mint annak idején eszembe jutott a seregi érsek atyának ez a nagy nyitott szíve és nagy bölcsessége, amivel azt mondta, hogy hát először éljenek és legyenek és imádkozzanak, és aztán majd tesznek, amit tudnak. Most is valami hasonlót mondott a palánki püspök atya is, hogy hát, hogy legyenek, először legyenek és aztán tegyenek, hogy először legyünk ott, mint szerzőtesek, imádkozzunk, és azt mondta, hogy bárhol lövünk, az már gól. És akkor, szóval, hogy így nagyon szabad, én szeretnék továbbra is szegényekkel, és ha lehet cigány emberekkel dolgozni, és azt mondta püspök, hogy lesz erre lehetőségem, hogy izgalommal várom, hogy hogyan és miként.
Ágnes nővér, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert, Isten áldását kívánom a munkádra és az életedre Debrecenben is majd.
Köszönöm szépen.
fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Szabig Marianna Egnes nővér, a Szent Ferenc kis nővérei közösség tagja volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim, a zenei szerkesztő Birincsik Márton és technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Amikor te rám néztél, mélyült, mélyült a szemed. Van-e ilyen rám nézés, milyen, hogy lehet ilyen? Vártál, hogy mi legyen, aztán elfordult én tőlem a fejed, mert mintha szégyen gyorsan lecsukott szemed.
Úgy mentem el, mert akkor megláttam, hogy nem vagy egyedül. És az a nő várja, hogy vidd el táncba, mert zene
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.